Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 47. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik, no minden népek. Kísérjük tovább Urunkat a 466. ének mind a négy versével. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 21. fejezetének 33. versétől a 46. versét terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Máté evangéliuma 21. fejezetéből a 33. verstől a következőképpen szól. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül. Borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először. De ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokasságtól, mert azt prófétának tartotta. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy összegyűlhetünk ma is. Különösen köszönjük, hogy van nekünk kihez jönni, hogy hozzád jöhetünk. Mert ez a hangsúlyos, hogy te még mindig lehetőséget adsz nekünk arra, hogy megkeressünk téged, eljöjjünk, felemeljük hozzád a szívünket. És olyan jó, Urunk, hogy amikor annyi minden vesz körül minket, nyomorúságokat tapasztalunk, vagy akár a szívünkbe csöpögtetik a félelmet, akkor, Urunk, köszönjük, hogy te hívsz, és azt mondod, itt vagyok, és mi így jövünk, mert nem akarjuk, hogy a félelmek uralkodjanak el rajtunk, nem akarjuk, hogy megrémüljünk mindattól, ami történik ebben a világban, legyenek háborúk, természeti katasztrófák, esőzések, árvizek, mert Uram, te azt mondtad, hogy mindezeknek meg kell lenniük. És tudjuk, hogy ha meglesznek, te a népeddel jelen vagy. És olyan jó, hogy Jézusban kijelentetted magad nekünk, és láthatjuk, hogy a természet erői fölött is te vagy Úr. és a tanítványok is. Az utolsó pillanatban ugyan, de meglátták, hogy hozzád kell menni, téged kell segítségül hívni, és add Uram, hogy mi ne az utolsó pillanatban vegyük ezt észre, hanem azonnal menjünk hozzád, mert nálad békesség van, biztonság van. És köszönjük, hogy most is igéden keresztül szólsz hozzánk, és nem csak a félelmeinket veszed el, hanem rámutatsz, hogy elvetted a bűneinket ott a Golgota keresztjén. Rámutatsz erre a tökéletes szeretetre, amely a te eljöveteledben, Úr Jézus, és kereszt halálodban kidomborodik. És add Uram, hogy ez megerősítsen minket, ott, hogy vonzzon a te lényed minket. És kérünk, te vonzz magadhoz, végezd el, hogy valóban rá tudjunk figyelni. Ne engedjük, hogy bármi elvigye más irányba a gondolatainkat, vagy lekössön bennünket egyéb más dolog, hanem az, hogy ott legyen bennünk, hogy most itt mi veled vagyunk, szabadat akarjuk hallani, mert a te szabad az életnek beszéde. És kérünk így, hogy szent lelkeddel tisztíts ki mindent a szívünkből, tedd azt újjá, és tedd áldássá, életté, útmutatássá a te beszédedet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 180. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik, a töredelmes szívet. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva van Máté evangéliuma 21. fejezetében, a már felolvasott 33. verstől a 46. versig terjedő szakaszban, ezen belül pedig a 37. versben. Utoljára pedig a gazda fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az Úr igéje mellett és az ő jelenlétében. És nem csak azok élték át az Úr jelenlétét, akik az első században látták Jézust, ott voltak vele, hanem Isten szent lelk által mi is átélhetjük, hogy amikor az igével foglalkozunk, akkor itt van. És nem az az érdekes, hányan vagyunk, hanem az az érdekes, hogy milyen szívvel vagyunk jelen, miért vagyunk jelen, és hogyha érte vagyunk, az motivált, hogy igen, Jézussal akarok lenni, az eső ellenére, a hideg ellenére, akkor megtapasztaljuk, hogy ő itt van. Mert ő értékeli, hogyha érte jövünk. Értékeli, hogyha őt keressük, ha iránta való vágy van a szívünkben. Sőt, mindig is azt akarja, hogy az Isten tisztelet arról szóljon, hogy érte vagyunk itt. Őt akarjuk hallani, készek vagyunk meghallani azt, amit mond nekünk. Hiszen ez a példázat is úgy kezdődik, hogy Jézus a körülötte levők figyelmét magára vonva így szól, hogy hallgassatok meg egy másik példázatot. Ugye Jeruzsálemben van Jézus, ez már a nagy hét. Ő tudja, hogy ennek a hétnek a utolsó napjaiban mi fog rá várni. Ő már látja a keresztet, amelyen meg fogják feszíteni, viszont a körülötte levő emberek erről még nem tudnak. A tanítványok sem, hiába mondja el nekik háromszor Jézus, hogy mi fog történni, de nem akarják meghallani. Elhárítják maguktól azt a gondolatot, hogy Jézus meghalhat. Hiszen ők már fölismerték, hogy ő a Messiás, a Krisztus, és ha ő az, akkor sehogy se fér nekik a gondolataikba az, hogy a Messiás meghalhat. Nekik dicsőséges uralkodóra van szükségük, egy győztes vezérre, ezért nem halhat meg. Aztán, ahogy ott van ugye Jeruzsálemben, már mögötte a bevonulás, mögötte a templom megtisztítása, és ugye a templom megtisztítása az kiváltotta a vallási vezetőkből az ellene irányuló haragot. Ugye, mert a templom megtisztítása beleszólt az életükbe, beleszólt az ő életgyakorlatukba, és ez nem tetszett. Hát persze Jézus prédikálhat, mondhat gyönyörünket, de úgy, hogy azzal ne szóljon bele abba, hogy ők mit csinálnak. És ezek a vezetők hozzánk hasonlatosak voltak a mai emberhez, aki szintén így gondolkodik, hogy persze jó, hogy vannak templomok, jó, hogy vannak igehirdetések, gyülekezetek, szeretünk ott szépeket hallani, és lehetőleg szépeket mondjanak mindig, különösen mondjuk valami ünnepség van, ugye ott olyan pozitívumokat kell mondani, meg hogy a szeretet áradjon minden szóból, és addig nagyszerű. Csak nehogy olyat mondjanak, ami érinti az életünket, ami megszólít, ami rámutat arra, hogy valamit rosszul csinálsz. És ez az Istennek nem tetszik. És ugye itt a templom megtisztításában erről volt szó, hogy az Istennek nem tetszik, hogy az imádság házát az vásárcsarnokká alakították. Hogy már csak az volt a lényeg ott a pogányok udvarában, hogy minél nagyobb bevételhez juthassanak. Még hogyha ez olyan kegyes köntösbe volt csomagolva, hogy igen, hát az embereknek is jó ez, mert nem kell messziről hozni az áldozati állatot, hanem ott helyben meg lehet vásárolni. Ugye a kényelem mindenek előtt. De ez az Istennek nem tetszett. Mert az az udvar arra adatott, hogy ott nem zsidó emberek összejöjjenek, imádkozzanak. És Jézus bizony megmondja azt, ami nem tetszik az életünkben. Ami nem egyezik az Isten akaratával. És jó, hogyha erre is van hallásunk. És ahogy ezt ugye átélték a vezetők, átélte Jeruzsálem népe, úgy kezdtek Jézus ellen hangolódni, több kérdést tettek föl neki, olyat, amivel nehéz helyzetbe akarják hozni, lehetetlenné akarják tenni őt a nép előtt. Gondolják, majd csak valamivel belebukik, és ellene fordulnak az emberek, nem tudja ezt nekünk jól megmagyarázni, és magára marad, és megszabadulunk tőle. És hogy ott vannak körülötte, Jézus is egyrészt visszakérdez, aztán példázattal próbálja rávezetni őket arra, hogy megértsék, hogy miről is van szó. Mert ugye hiába képzett bölcs vezetők nem értik az idők jeleit. Nem veszik észre, hogy a messiás ott van köztük. Nem látják meg Jézusban a messiást. És ez a fontos, hogy meglátom-e, ki az a Jézus? Meglátom-e azokat a jeleket, amiket ő tesz és mond? És Jézus a példázatokkal rá akarja a figyelmüket irányítani, hogy igen, ti valamit elrontottatok, de még, ha még itt vagyok, van lehetőségetek a korrigálásra. És ebben a példázatban is erről van szó. Tehát így szólít meg, hogy hallgassatok meg egy példázatot. Tehát az első, ami fontos Jézus szerint, hogy meg kell tanulnunk hallgatni az Isten igéjét. Vagy olvasni. Tehát az első, hogy hallgassuk, vagyis tegyünk azért, hogy ige közelbe tudjunk jutni. Mert ha nem hallgatom, hogy mit is mond az Isten, akkor nem fogom őt megismerni, meg nem leszek tisztában az ő akaratával. Akkor azt gondolom, hogy minden jó úgy, ahogy ma körülöttem látom a többi embert élni. Tehát ez az első dolog, hogy ugye hallgassatok. Tehát hallgatnom kell az igét, olvasnom kell, foglalkozni kell vele, mert így lesz esélyem arra, hogy feltáruljon előttem, hogy ki is az Úr, hogy megismerjem. És ez nagyon fontos, és hogyha hallgatom, olvasom, ugye ma rengeteg lehetőség van, és ezzel élek, akkor elkezd vonzani Jézus. Tehát ahhoz, hogy őt igazán megismerjem, Bibliára van szükségem, és arra, hogy olvassam. És elkezd vonzani. És bizonyára többen ezt átéltük már. Lehet, hogy először úgy vettem kézbe, hogy nem sok fogalmam volt a Bibliáról. És hogy elkezdtem olvasni, egyre jobban föltárult előttem Jézusnak a személye, és kialakult bennem, hogy hát én olyan szeretnék lenni, mint ő. Mert a Biblia olvasásának az a célja, hogy eljussunk oda, hogy Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint az ő fia. Hogy ő hozzá hasonlatosak legyünk. Ez a cél. De ez a cél az életemben. Hogy ő hozzá hasonlítsak. Hogy olyan legyek, mint Krisztus. És a mindennapokban őt tudjam képviselni. Persze ez nem megy magunktól. Ez a Szentlélek munkája által valósulhat meg. Ha engedem, hogy ő dolgozzon bennem, formáljon. És tehát hallgassatok meg egy példázatot, az a szó, ami ugye úgy van fordítva, hogy hallgassatok, az nem csak a hallgatást fejezi ki, hanem azt is, hogy meghallani. Meghallani. Meghallani azt, amit Isten mond nekem. Mondhatnánk azt, amit látunk az ifjú Salamon életében. Ugye, amikor átéli, hogy fiatalon király lesz, elmegy, bemutat Istennek áldozatot, és imádkozik. És amikor imádkozik, Isten megszólítja, és azt mondja, kérj tőlem. És akkor, tehát Isten egy fantasztikus lehetőséget ad Salamonnak, hogy bármit kérhet tőle. És akkor Salamon értelmes szívet kér, illetve ezt lehet úgy mondani, hogy halló fület kér. Adj nekem halló fület, hogy mindig halljam, hogy te mit mondasz, mert addig megyek jó irányba, amíg van hallásom az Isten szavára. Amíg mindig meghallom, hogy ebben a konkrét helyzetben most mit is mond nekem. Tehát a bibliaolvasás is, az ige hallgatás is akkor jelent áldást az életemre, ha úgy vagyok itt, hogy meg akarom hallani, hogy mit mond nekem az Isten. Ha tudok ezért imádkozni, hogy Uram, adj halló fület. Tehát nem elég olvasni, hallgatni, hanem hogy meghallgatni, meghallani. De mert sokszor pont ez a probléma. Nem hallom meg, nem akarom meghallani. Elolvasom én, de nem akarom meghallani, hogy mit mond az Isten, mert az ellenkezik az én elképzeléseimmel. Ha meghallom, abból következik egy harmadik dolog, mert az eredeti szó azt is magába foglalja, engedelmesség. Engedelmesség. Hogy amit meghallok az igéből, azt teszem. Tehát az ige nem csak azt jelenti, hogy hallgatom, mert olyan szép és olyan jó, és megnyugszik a lelkem, hanem ugye az Isten azért akar szólni, hogy engedelmeskedjünk neki. Tegyük azt, amit mond. De hát amikor gyerekeknek mondunk valamit, nem elégszünk meg azzal, hogy hát az a gyerek azt mondja, jaj, de szépen tetszett mondani, hogy vigyem ki azt a vödörvizet. Hát azt mondom, hogy vidd ki a vödörvizet, az nem azért mondom, hogy gyönyörködj benne, hanem most fogd meg a vödröt és vidd ki. És Isten is így szól hozzánk, ezt várja el. Hát ha én azt mondom, hogy ne aggódj, akkor ne aggódj. Akkor ne félj, ha azt mondom, hogy ne félj. Azt mondom, hogy higgy. Hát ezt várom, hogy csináld. Ha azt mondom, hogy menj és tégy tanítványokká másokat, akkor azt várom. Vagy amikor a gazdag ifjúnak azt mondta, hogy menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és aztán kövess engem. Hát akkor ezt konkrétan elvárta tőle Jézus. És így mond nekünk is konkrét dolgokat. Tehát az ige azért szól, mert vannak Istennek, az Úr Jézusnak konkrét elvárásai. Tehát nem arról van szó, hogy épp nem tud mit csinálni, és akkor beszél hozzánk, mert nincs jobb dolga, hanem azért mondja, mert elvárja, hogy amit megértek, azt tegyem meg. Nem vár el tőlünk többet, ugye? Ahogy Pál írja a korintusi levélben, hogy az Isten nem próbál vagy kísért föntebb, mint ahogy azt mi el tudnánk hordozni. Tehát nem vár el többet, mint amit meg tudok tenni. Sőt, ugye mit mond, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Tehát nem is a magad erejével kell megtenni, hanem az én erőmmel. Vagy ezt éli meg Pál apostol, amikor ugye hát úgy érzi, hogy valami betegség, valami tövis hátráltatja a szolgálatban, és háromszor imádkozik, hogy az Úr vegye el ezt a tövist tőle, és milyen választ kap. A tövis megmarad, de mit mond, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Tehát az Úr legnagyobb munkái akkor mennek végbe az életünkbe, mikor mi erőtlenek vagyunk, kimondjuk, hogy Uram, ez nekem nem megy, de gyere, munkálkodj általam. Vagy amikor úgy állok oda, mint egy üres edény, amit meg lehet tölteni. Így van, tehát ezek a fontos dolgok, amiket Jézus ugye a hallgatóinak elmondott, nekünk is a szívünkre helyez. A példázatban pedig egy olyan képanyagot használ, amit ugye a farizeusok, a főpapok, az írástudók, akik ott vannak körülötte, mind nagyon jól értenek, sőt az egész nép érti, hiszen Ézsaiás beszélt arról, hogy Isten úgy tekintett Izraelre, az ő népére, mint egy szőlőre. Ugye ő volt az, aki kiválasztotta, elhívta őket, elültette az ígéret földjén őket. Mindent megtett velük azért, hogy egy Istennek tetsző életet élő nép lehessen belőlük, hogy egy minta lehessen más népek számára, ugye, mert Izraelnek az volt a küldetéssel, azért kapta a 10 igét, a törvényeket, hogy úgy éljen ott Kánaán földjén, az ígéret földjén, hogy a körülöttük levő népek, azok rácsodálkozzanak, hogy ilyen is van. És fölmutassák az élő Istent azoknak, akik bálványokat imádtak. Tehát erre voltak kiválasztva, és ehhez mindent megadott az Isten. Úgy, ahogy itt olvassuk, hogy a gazda, aki ugye Isten, szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, őrtornyot épített benne, aztán bérbe adta munkásoknak, s idegenbe távozott. Tehát a gazda mindent megtett azzal a szőlővel, annak érdekében, hogy minél több és jobb termést teremjen, illetve olyan körülményeket alakított ki, hogy azt a termést fel lehessen dolgozni. És utána adja ki bérbe munkásoknak. Tehát a munkások bérbe veszik azt a szőlőt, és nekik egyetlen dolguk van, hogy ott végezzék a feladatot, műveljék a szőlőt. Minden más feltételt a gazda az ő rendelkezésükre bocsátott, illetve van még egy feladat, hogy minden évben fizessék meg a bérleti díjat. Még ez a feladatuk. Szerződtek. Tehát ezt itt látni kell, hogy a munkások szerződnek a gazdával, amit termeltek, tehát ahogy dolgoztok, ahogy termeltek, olyan lesz a bevételetek. Nekem csak a bérleti díj kell, amiben megegyeztünk. És ez csodálatosan beszél az Istenről. Mert hogy ő nem egy zsarnok. Ő nem kér többet. Ő nem nyúzza le a bőrt rólunk, mint ahogy az emberek közt lehet látni. Mindent lenyúzok róla, csak hogy nagyobb bevételhez juthassak, ő csak a bérleti díjat kéri. És gondoljunk bele, hogy Isten így ezt a teremtett világot, ezt a földet berendezte. Neki adta az embernek, mondhatnánk, az ember beleült a kézbe. Minden megvan ahhoz, hogy itt jól lehessen élni. Minden megvan. De valami elromlott, ugye, itt is. Egy darabig minden szép és jó, mikor jön a probléma? Mikor a gazda küldi a szolgáit, hogy gyerekek, ha ne haragudjatok már, de elfeledkeztetek valamiről. Ugye, mert milyen könnyen elfeledkezünk. Milyen könnyen, hogy hát a bérleti díjat azért mégiscsak oda kéne adni. Arról olyan könnyen elfeledkezünk. Persze az jó volt, hogy a gazda mindent alájuk tett, a legmodernebb eszközöket, de hát most, amikor már jó, szép a bevétel, hát most adjam meg az Istennek, vagyis a gazdának azt a bérleti díjat, hát nem. Ugye, és akkor erőszakosan válaszolnak a gazdának, ugye, megölik a szolgáit, megölik. És amikor ugye Jézus mondja, azért gondol a vezetőkre, ugye, a vallási vezetőkre, politikai vezetőkre, nekik volt a feladata, ők kapták Istentől azt, különösen a vallási vezetők, hogy Isten népét gondozzák, úgy terelgessék őket, hogy az Isten számára gyümölcsöt teremjen az életük. És ugye, hogyha egy kicsit a templom megtisztításának a történetével összekapcsoljuk, akkor látjuk, hogy Jézus utal, hogy gyerekek, hát ti saját zsebre dolgoztok. Még a bérleti díjat se adjátok meg. Nem engeditek, hogy itt legyenek olyan emberek, akik keresnek, vágyódnak utána, akik imádkozni akarnak, akik nekem akarnak élni. De mi lehet az a bérleti díj? Mi az, amit az Isten vár tőlünk? És minden embertől várja. Hát az az életünk. Tőle kaptuk ezt is. Hogy nem magunknak éljünk, hanem adjuk neki az életünket. Bízzuk rá. Hát a teremtés jogán egyébként is övé az életünk. És azt várja, hogy adjuk oda. De hogyan? Hálából. Nézd, Uram, hát adtál nekem életet, annyi mindent el tudtam itt érni a földön. Családom van. Haladok az élet különböző területein, növekszem annyi mindenbe. Hát hálával hozom ide az életem. Köszönöm! Lehetnék nyomorult is. Lehetnék olyan helyen is, ahol nincs semmi. És mégis itt vagyok, megáldottál. Hát jövök hálával. Igen, a gazda tulajdonképpen azt várja, hogy ne azért fizessék a bérleti díjt, mert muszáj, hanem hálával. Hogy milyen jó, hogy nekünk adta bérbe ezt a szőlőt, van hol dolgozni. Mennyi embernek nincs hol dolgozni? És mi dolgozhatunk, dicsőíthetjük. Hát örömmel megadom. És meg tudom örömmel adni. Vagy csak kínlódás. Kínlódás. Mi lehet az a bérleti díj még? Hát lehet az ugye, hogy mit adok neki? Hát tényleg csak a bérleti díjat. Oké, vasárnap egy órácska. Ez körülbelül az a bérleti díj, ugye? Vagy még annak is csak egy töredéke. Vagy hétközben is, Uram, igen, szeretlek, vágyódom utánad, hálás a szívem, ha minden nap kerítek időt, leülök az ige mellé. Ha van alkalom, elmegyek, mert hallani akarom, veled akarok, oda akarom adni az életem, rendelkezésedre akarom magam bocsátani. És ugye, mi történik? Nem ezt élik meg, hanem megölik a szolgákat, illetve megverik, megölik, megkövezik. Nagyon durva módszereket használnak, tehát annyira már, tehát nem a hála tölti be a szívüket, hanem a szerzés. Ez nem elég. Nem elég nekem, hogy bérlő vagyok. Nekem az egész kell. Nekem a gazda tulajdona kell. De ezzel nem volna baj, ha úgy akarnák, hogy megvásárolják a gazdától. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy megöljük a szolgáit, aztán majd csak megunja, vagy lehet, hogy majd ő jön el, azt őt is elintézzük, azt minden a miénk lesz. És nagyon kemény dolgokat, mert az eredeti szó olyan kifejezés alkalmaz, hogy megölték, hogy mint megnyúzni egy állatot. Tehát nagyon kemények voltak. És sokszor milyen kemények tudunk az Istennel lenni. Milyen durvák. Milyen érdekes, azzal durvák és kemények, aki lehetővé tette nekik, hogy a szőlővel dolgozzanak. Ugye sokszor kivel vagyunk durvák? Kit szidunk? Azt az Isten, aki elindít. Az az Isten, aki mindent megad nekünk, aki szeret és megment. De az igazán megdöbbentő nem is az, ahogy a munkások viselkednek, hanem ahogy a gazda. Mert a munkásoktól ezt telik. Tőlünk ezt telik. Valaki nem tetszik, akkor mindjárt fegyvert ragadunk, elintézzük, átkozzuk, ki tudja, mit csinálunk, de annyira megrendítő, hogy nem azt olvassuk, hogy amikor a munkások elbánnak a szolgáival, hogy kiküldi a katonasságot. Ez egy mai társadalmi helyzetben, hogyha föllázadnak a vezető ellen, megy a karhatalom. Majd rendet teszünk. Hát mit képzelnek ezek? És mit olvasunk? Ismét küld más munkásokat. Mennyire más ez a gazda? Mert ez a gazda az Isten. És az ige elmondja róla, hogy Isten nem ember. Ő egész más, mint mi. És ahol mi azt várnánk, hogy na most akkor oda csap, elintézi, azt látjuk, hogy még újra esélyt ad. Emberek, térjetek az eszetekre. Hát mit csináltok? Gyilkosokká váltok? És lehetőséget ad, hogy meggondolják magukat. Hogy azt mondják, gazda, ne haragudj, nem tudjuk, mi történt velünk, bocsáss meg, megadjuk a bérleti díjat. Tisztelünk, szeretünk, megbecsülünk. De ismét nem ez történik. Megölik ezeket a szolgákat is. És itt már tényleg, tehát szinte érthetetlen, ami itt történik. Mert ezt olvassuk, utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. Ez egy felfoghatatlan, hogy kétszer kiküldi a szolgáit, és erőszakkal bántalmazzák, megölik őket, és akkor ez a gazda még képes a fiát oda küldeni? A gyilkosokhoz? Hát ki küldeni oda a gyerekét, egy olyan közegbe, hogy menj már, próbáld egy kicsit megoldani, ahol már kétszer nem sikerült, és tényleg véresen léptek föl, ki küldeni oda a gyerekét? És ez a gazda a fiát küldi. Mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. Hát ez is olyan megrendítő. Mennyi szolgáját megverik, megölik, kifejezik, hogy utálunk, nem kell lesz nekünk, szabadulni akarunk tőled. És akkor még nem gyilkosokat lát bennük, hanem úgy gondolja, na majd a fiam megbecsülik. Tehát még lát bennük valami jót. Még mindig lát bennük valami jót, hogy na majd őt meg fogják becsülni, mert látják, hogy ez a gazda fia, a tulajdonosnak a fia. Mégis valami jó megmozdul bennük. És ilyen az Isten, testvéreim, hogy valaki nagyon nagy mélységbe juthat meg. Sok minden rosszat gondolhatnak róla, és Isten még mindig azt gondolja, hogy ez az ember még megváltozhat. Hogy ennek az embernek még az életében eljöhet egy fordulat. Ha a fiamat megismeri. A fiú az a lehetőség, aki által megváltozhat az életünk. És olyan jó, hogy az Isten így gondolkodik. És ugye karácsonykor szoktunk erre gondolni, és ezt átélni, hogy a fiút elküldte. Ide adta ebbe a véres világba. Rábízta erre a gyilkos emberre, odaadta, hogy na nézd, meg gondolkozz egy kicsit. Meg kapsz egy lehetőséget, hogy ebből a gyilkos természetedből megszabadulj. De csak a fiú által lehetséges. Attól függ, hogy viszonyulsz hozzá. És mit olvasunk? Meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége. Most derül ki, hogy mi van ezekben az emberekben. Őket csak az örökség érdekli. A föld, a pénz, minden a miénk legyen. Ugye a fiújé, az a föld, ő az örökös. Vegyük el tőle. Óriási tévedésben vannak. Azt hiszik, az örökséget erőszakkal meg lehet szerezni. És sok ember van így, hogy azt hiszi, hogy az örökséget, az örök életet, az üdvösséget emberi tettekkel meg lehet szerezni. Vagy meg lehet vásárolni. Ugye az örökség az azért örökség, hogy kié lesz a vér szerinti hozzátartozói. Ugye, aki annak a családfőnek a fia, a gyermeke. Ugye az Ószövetségben így működött. Családfő és a fiúk ugye örökölnek, meg a többi ilyenek. A gyerek örököl. De megszerezni ezt nem lehet. Nagyon fontos, hogy végig gondoljuk az Úr előtt, mi van a szívembe. Milyen indulat van, szerezni akarok. Én akarok jó pontot az Isten előtt, magam akarom azt az örökséget, vagy rádöbbentem már, hogy itt valami más a megoldás. Aztán nem csak arról van szó, hogy ugye az örökség, hanem az azt is jelenti, hogy ők akarnak a gazdák lenni. Ugye, mint amit ma is látni az embernél, hogy ő akar az Isten helyére kerülni. leváltjuk az Istent. Én akarok istenkedni. Tehát ezek a munkások ezt fejezik ki. Megszerezni az örökséget, aztán mi leszünk a tulajdonosok, a gazdák. Azonban, hogyha beletekintünk a Szentírásba, látjuk azt, hogy az örökséget azt nem lehet megszerezni. Ahhoz, hogy a miénk legyen, annak egyetlen módja van, mert az örökséget csak örökölni lehet. Ki örökölheti? A gyermek. Mindig a gyermek örökös. Pál apostol pedig azt mondja, ha gyermekek, akkor örökösök is. Ugye, ha örökösök is. És hogyha és ugye, hogy hogyan lehetséges? Hogy lehetünk gyermekek? Hogy lehetünk mi Isten gyermekei? Mert itt ez a kérdés. Mert akkor leszek örökös. Ha Isten gyermekévé válok, hogyan lehetek? Születés által. De nem beleszületés által. Nem, hogy beleszületek egy felekezetbe. Még csak úgy sem, hogy egy hívőnek születek gyermekeként, mert ezt az örökséget, ezt a fiúságot nem lehet a génekkel örökölni. De hanem, ahogy az Isten szent lelk által újjászületek, akkor leszek az Isten gyermeke. Ugye, ha ige által, az ige romolhatatlan magjából, Isten lelk által újonnan születek, akkor leszek Isten gyermeke. És aki gyermek, az most már örökös. És így ajándékba megkapja az atyának a tulajdonát, és ez csodálatos. Nem megszereznem kell, hanem átvehetem, ha gyermek vagyok, mert akkor ez már jár nekem. És Pál azt mondja, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, tehát Isten, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Hát ez olyan nagyszerű ígéret. Krisztussal együtt mindent megkapunk, de csak vele együtt. Csak vele, a fiúval együtt. Nélküle nincs örökség. Tehát a fiú nélkül nincs örökség, és itt ezt a munkások is megtapasztalják, meg akik hallgatják Jézust, tudatosítaniuk kell, hogy ő a fiú. De ha ő nem kell, ha őt megölik, ha kidobják, akkor nem lesz örökség sem. Akkor Isten elveszi. És tulajdonképpen ezért adhatunk mi hálát, hogy amikor Izrael népe elvetette az örökséget, elvetette a fiút, akkor Isten megnyitotta a lehetőséget a nem zsidók, a pogányok számára. Ezért szól 2000 éve az evangélium, és van lehetőségünk arra, hogy Isten gyermekeivé legyünk, hogy neki élhessünk. És a végén azt olvassuk, hogy hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. De eddig olyan jó, hogy hallják, megértik. Mert ez is fontos. Halljam és értsem meg, és különösen azt, hogy rólam szól az ige. Meg nekem szól. Ez nagyon fontos, és megértsem. Rólam szól, nekem szól. Isten nekem mondja az üzenetet, de van itt egy probléma, hogy megértették, miről van szó, de rosszul reagálnak, rossz választ adnak, mert ők mindent a fiú nélkül akarnak. Tehát nem csak az a lényeg, hogy értsem az igét, hanem az is fontos, hogy milyen választ adok az igére. Hogy mi kell nekem, a fiú, vagy csak az örökség. És ez a nagyon komoly kérdés. És az erre adott választól függ a jövőnk és az örök életünk. Mit válaszolok én Isten igéjére? Mit válaszolok arra a kérdésre, hogy a fiú vagy csak az örökség kell nekem adja Isten, hogy el tudjuk mondani, hogy igen, nekem a fiú kell, mert ő az élet. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, olyan jó téged hallani, látni. Uram, nem is tudjuk kifejezni hálánkat, köszönetünket, hogy a menny dicsőségét ott hagytad, emberré lettél, eljöttél a mi világunk mélységeibe, nem féltetted magadat. És olyan jó látni, hogy te egész más vagy, mint mi. Egész más, hogy te másképp reagálsz. Uram, mi is hányszor elutasítunk téged, hányszor ott van a szívünkben az ellenállás, a daca, lázadás veled szemben. És Uram, hányszor felüti a fejét a szívünkben az a gondolat, hogy nekünk az örökség kell, nekünk minden kell, mindent meg akarunk szerezni, leuralni, csak a világ javaira figyelünk, és azt mondjuk, nekünk nem kell a gazda, sőt, még a fiú sem kell. Meg vagyunk mi nélküle. De Uram, ébrezgess minket, és döbbents rá, hogy nélküled semmink nincs. Nélküled nem lehet örök életünk, nem lehet üdvösségünk. És a jó megérteni azt is, hogy a gyermekek örökölnek. Nem szereznünk kell, különösen nem erőszakkal, mert nem is lehet. Tőled nem vehetünk el semmit, hanem gyermekké kell lennünk. És köszönjük, hogy ezt is te végzed el a te igéd által, a Szent Lélek munkájával. És kérünk azt, hogy így tudjuk hallgatni az igét, hogy meghalljuk az üzenetet, és legyen készség a szívünkben elfogadni akaratodat, engedelmeskedni a te igédnek, és Uram, add, hogy téged válasszunk, és ne az örökséget. Kérünk így, áld meg az életünket, és végezd el, hogy rád mutasson az életünk, hogy fel tudjunk mutatni, hogy ott legyen a vágy, hogy olyanok akarunk lenni, mint te. És Uram, akkor te elvégzed. Hisz azt ígérted, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És ebben bízunk, hogy ezt elvégzed bennünk, és elvégzed sokakban. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, megfáradtak az egyedül élőket, adj nekik erőt, gyógyulást, benned való bizodalmat, azt, hogy átéljék, hogy mindent benned kaphatnak meg, úgy, ahogy mi is. És köszönjük, hogy te ígéreteidet megtartod. Kérünk, Urunk, így a családokért, gyermekekért, fiatalokért eléd visszük egyházunkat, különböző felekezeteket, népünket, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön, 6 órától a templomban hétközi istentiszteletet tartunk, majd szombaton 2 órától a mentő misszió találkozójára kerül sor. Befejezésül a már megkezdett, illetve befejezésül a 200. dicséret első és 6. verseit énekeljük. A 200. dicséret első verse így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel!